hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Országos razzia indul hétfőn. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az ORFK a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukós isak viselését ellenőrzik a rendőrök. Több benzinkúton mennyiségi korlátozást vezettek be, egy helyen pedig átmenetileg elfogyott a dízel, írja az Agroinform. Az elmúlt napokban jelentős emelkedés indult el az üzemanyagárakban, és már az is felmerült, hogy ismét napirendre kerülhet a korábban alkalmazott 480 forintos literenkénti hatósági ár. A drágulás hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus áll, amelynek hatására a Brent típusú kőolaj ára olyan szintre emelkedett, amelyre hónapok óta nem volt példa. Bár a nagy olajvállalatok továbbra is azt közlik, hogy az ellátás biztosított, szombaton már két olyan töltőállomásról is érkezett hír, ahol mennyiségi korlátozást vezettek be. Tolnavár megyében Őcsényben március 7-én egy helyi benzinkúton korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét. A töltőállomáson kihelyezett tájékoztató szerint a kialakult helyzet miatt egy jármű naponta legfeljebb 30 liter benzint vagy gázolajat tankolhat. Szombat délután egy újabb hasonló intézkedésről számolt be a vezes.hu. Bonyhádon a 6-os főút mellett működő Oil benzinkúton szintén korlátozták a tankolható mennyiséget. Ott legfeljebb 50 liter üzemanyagot lehet egyszerre vásárolni. A Tolnavár megyei Györkönyv benzinkútja például pénteken a közösségi oldalán arról tájékoztatta a vásárlókat, hogy a megnövekedett kereslet miatt teljesen kifogytak a gázolajból, és a napra várt utánpótlás sem érkezett meg. A MOL szerint biztosított az ellátás. március 23-ától igényelhető az 5+5 millió forintos hitel és támogatási konstrukció az éttermek számára. A részletek már elérhetők a hitelt nyújtó Kisfaludi Turisztikai Hitelközpont, illetve a támogatásokat biztosító Kisfaludi Program weboldalán. A kormány döntése alapján egyszeri bruttó 152.400 forintos juttatást kapnak a szakképzési oktatók a pedagógusokhoz hasonlóan, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a videóban kiemelte, hogy a szakképzés 2020-ban megújult, és ezzel együtt az oktatók megbecsülése is új szintre lépett. Hozzátette, hogy a kormány már ötször emelte a szakképzésben dolgozó oktatók bérét, a fizetések több mint 2,5-szeresére nőttek 2020-hoz képest. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de helyenként időszakosan felhősebb is lehet az idő. Hajnalra foltokban átmenetileg pára köd képződhet, csapadék továbbra sem lesz. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól már helyenként megélénkülhet a délkeletire forduló szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -4 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb, még a nagyobb városokban ennél kisé enyhébb is lehet.
Szerzetesek fél órája.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére, így szól a jezsuita szerzetesek jelmondata. Lelkipásztori, oktatási, szociális és tudományos tevékenységet is végeznek a rendtagjai. Erről a sokszínűségről beszélgetünk mai műsorunkban vendégemmel, vendéglátómmal, Elek László jezsuita szerzetessel, a Szegedi Szent József jezsuita templom templomigazgatójával. Isten hozott nálunk, Laci atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké amen.
Én úgy gondoltam, hogy ezt a sokszínűséget, ezt a beszélgetést némiképpen fűzzük fel a te életednek különböző állomásaira. A kezemben tartok egy könyvet, aminek az a címe, hogy Semmit se vigyetek az útra. Ez egy zarándoklatnak, egy lelki gyakorlatnak a képekkel illusztrált állomásait járja körül, amit te írtál, és igazából arról, hogy hogyan született ez a könyv, és mit jelent a zarándoklat a te életedben, és mit jelentett a novíciusságod idején. Én most ezzel kezdeném ezt a beszélgetést. Hogyan született ez a könyv?
A jezsuita út egyik első lépése a 2 éves próbaidőszak, vagy novíciátus, amiben tanulunk is Szent Ignácról és rendalkotmányról is, amiben van nagy 30 napos csöndes lelki gyakorlat is, amiben van szegények szolgálata is, kórházi gyakorlata is, és az egyik különleges pontja egy 3 hetes zarándoklat minden nélkül. Pénz nélkül, telefon nélkül, élelem nélkül. Változik korokban és helyekben, hogy pontosan hogy, a mi időnkben mi tényleg ketten jártuk az utat, egy hálózsák volt nálunk, egy váltásruha, és így 2010-ben bejártuk Magyarországot, és napról napra úgy éltünk, hogy esténként bekapogtunk. Jó napot kívánok, zarándokok vagyunk, dobogókörről megyünk már együttre, kaphatunk-e valamit enni. És ennek a szíve lelke egyszerre több is, valahogy az, hogy egy próbatétel. Próbatétel nekem, hogy én megtanuljak kérni. Mert jezsuita szerzetes vagyok, és szegénységi fogadalmat tettem, de ez inkább egyszerűség, és azért be kell vallani, létbiztonságom azért stabil. Szerzetesen nem ma fog csődbe menni annyira, hogy ne tudna enni adni. De megtanulni, kérni és rászorulni, és kimondani, hogy nekem nincs, és különben nincs mit ennem, az nagyon fontos tanulási folyamat. De ugyanígy próbatétel, hogy az az állítás, hogy az Isten jónak teremtette az embert. És azt állítjuk, hogy bár a bűn ezt megsebzette, de nem tette nullává tönkre. Hogy az ember ma is alapvetően és lényegét tekintve jó, a legnagyobb az ember is, még ha annyi mindent ezt nem sikerül kifejeznünk. És ennek, hogy 3 hétig úgy élni, hogy emberek adjatok. Ebben van egy, hogy meglátjuk-e, hogy tényleg vannak-e jó emberek. És 3. lábon az, hogy hát azt állítjuk, hogy Isten, meg gondviselés, és erről nagyon könnyű beszélni, hogy az Isten szeret és gondolat viseli. Itt van 3 hét. Éljünk így kunyarába. Ez hasonlóan ugyanígy kórházi gyakorlatban is. Nagyon szép azt mondja, hogy az Isten szeret és segít. Üljünk egy harvakló mellett, és akkor följönnek a kérdések. És így küldtek minket erre a zarándoklatra, ahol tényleg így kunyarába éltünk, gyalog, jártuk be Magyarországot, és akkor ebből született ez a kis könyv, amivel leírjuk az élményünket, hogy amit én személyesen átéltem, hogy akkor most tényleg éheztünk-e, tényleg van Isten, az emberek tényleg jók.
Ez bevett gyakorlat a jezsuita szerzeteseknél, hogy mindig a noviciátus ideje alatt kettesével a mai napig ugyanígy van ez, hogy kell egy ilyen 3 hetes zarándoklat, amikor az ember maga mögött hagy mindent gyakorlatilag, és ráhagyatkozik a jó Istenre?
A konkrét megvalósulása országonként eltérhet. Van, ahol van egy nagyon minimális napi költség, hogy egy zsömlére, és attól függ, hogy ez hány hetes, meg milyen ország, milyenek a biztonsági körülmények. Tehát, hogy van egy különbözőség, de a lényege az megvan. És maga az egész noviciátus is, ez a próbaidő is ilyen, hogy arra az időre mindent magunk mögött hagytunk. A 2 évben összesen 2-szer láttam a szüleimet. Nem ez az ideál, hogy az egész életünkben így éljünk. Természetesen a család nagyon fontos. De hogy van egy ilyen 2 éves időszak, amikor kicsit, sőt időnként azt éreztük, hogy túlzottan is egy bezárt közegben egészen arra figyelni, ami benn van, és egészen megnézni, hogy tényleg elég-e az Isten.
A mindennapokban talán egy picit könnyen ki tudjuk azt mondani, amikor már számunkra lehetetlen, önerőből lehetetlen események előtt állunk, hogy na, Istenem, legyen meg a te akaratod. De ott van egy 20-25 éves fiatalember, aki ezt a feladatot, ezt a kihívást kapja, hogy akkor hagyatkozz rá a jó Istenre. Mi van ilyenkor? Mi volt benned, amikor útnak indultál?
Ezért jó, hogy 3 hetes volt nekünk, mert első héten még buli. Ez egy jó kihívás. Ebben van lendület. Jól lakottan, neki megyünk, lássuk, kíváncsiság. Második hétben már ott van, hogy azért örülnék reggel úgy fölkelni, tudom, hol fogok aludni. És úgy nekem legalábbis, vagy nekünk így 3. hétre úgy érkezik meg nagyon, hogy én ezt nem akarom. Én legszívesebben abba hagynám. Még akkor is, és ez egy nagyon izgalmas tapasztalat nekem is, hogy tudom reggel, van annyi tapasztalatom a múltból az Istenről, hogy lesz este szállás. És attól még nincs kedvem. És hogy ennek helye van, mert van, tehát hogy így szabad lennie. De ilyen értelemben ez még nincs csak beleszagolás ebbe az egész témakörben. Tehát azért akármit is, és 3 hét után azért ránk nézve látszott rajtunk, még akkor is, hogy alapvetően értelmiségi, jó szituált fiatal emberek vagyunk, és persze, hogy könnyebben annak. Tehát, hogy ez közel se átérés annak a kiszolgáltatottságnak, ami egy hajléktalan átél. De valami egy icike-picike, és igazából ez nagyon nagy élmény, és mégiscsak ahhoz képest icike-picike, amit sok más ember átél, hogy kicsit jobban tudjunk együtt érezni, egy kicsit jobban tudjunk érezni abból valamit, hogy tényleg az Isten van. És nagyon erős tapasztalat is meghatározó, de ettől még én máig tudom érezni hirtelen a kétséget bennem, hogy vajon holnap hogy lesz velem az Isten, vajon hogy lesz a gázszámla. Tehát, hogy azért nem old meg minden, de egy nagyon erős alapot és irányt tud adni.
Tehát akkor, ha jól értem, ez nem egy bejáratott útvonal, amin minden évben, vagy amikor éppen noviciusok vannak, akkor ezt az útvonalat járják végig, hanem ezt ti ketten rendtársaddal együtt kaptátok.
A feladat az bejáratott, hogy valamilyen ilyen módon, az, hogy konkrétan merre vezessenek a kilométerek, milyen hosszant, meg hogyan, az nagyon sokat változik. Abból az értelemben én örültem ennek az útvonalnak jobban, mint a mai klasszikusabb zarándok útvonalakban, hogy a zarándok útunk mellett nem voltak emberek, akik nagyon képben lettek volna. És mi is csak annyit mondtuk, hogy zarándokok vagyunk, nem mondtuk, hogy jezsuita szerzetes vagy papnövendék. És egyébként ez is abszolút tanulság, hogy nem attól függ, hogy valaki befogad-e téged, vagy nem, hogy keresztény, vagy nem keresztény. Talán az...
Empátia.
Igen, meg talán az, aki már élt át hasonlót kérést, akkor ő valamivel könnyebben. De hogy nagyon sok, nagyon szép esti beszélgetésünk volt hívőkkel is, meg nem hívőkkel is. Nem egyszer kaptuk meg este, hogy jaj, aranyoskáim, ilyet nem lehet ma csinálni. Ma az emberek rosszak, az emberek félnek, senkit nem engednek be, senkinek nem nyújtanak, hogy ilyet ne csináljatok. És mondtak ezt úgy, hogy éppen a vízsli tettük este, és mondtuk, hogy igen, most sem fogadott be senki, ma is éppen egy asztalnál ülünk.
Hány éve volt ez a zarándoklat?
Azt hiszem 2010-ben történt, tehát lassan 14 éve. Tavaly jelent meg a kis kötet, és akkor újra végigmentem az útvonalon, de most kerékpárral, meg most zsebembe egy bankkártyával, hogy tudjak ebédelni, tehát azért más hangulatban, de azért mégiscsak a 400 kilométernek meg volt a végigjárom hangulata, és akkor így kicsit visszaemlékezve, végigfényképezve ebből született meg ez a kis könyv most.
14 év azért hosszú idő, sok minden történt veled, de a zarándoklat az megmaradt ugyanilyen fontos számodra?
Ez a nagy élmény, ez abszolút fontos számomra, és azóta is több kisebb-nagyobb utat megtettem. Inkább kerékpárral, mert kerékpárral járva jobban bennem van az, hogy ott azért én vagyok a maga ura. Pont az a része, hogy tényleg elhagyni teljesen a maga uraságát, azért az nem egyszerű. És így kerékpároztam Krakkóig, korábban Dániáig, és van bennem ez a úton levés. Az elmúlt időkben, elmúlt nyarakban ez inkább egy vitorláshajón teljesült a Balatonon, de annak is megvan valami ezekben. Ez a, bár irányítok én is, de egy ráhagyatkozás, egy olyan, ahol egy kiszolgáltatottság is, mert a természet az Isten azt adja, amit éppen ad, és nem mindig kedvesebb, és hogy annak hogy van helye, van benne valami egyszerűség. Nem az a igazán beletett, mint az arándoklok, és nem is bánom, hogy nem minden évben jár ennyire végig, de valamilyen formában megélni ezt, hogy nem én vagyok mindennek az ura, de van azért lehetőségem beletenni az én magam dolgát, az máig fontos.
Ez az Istenre való ráhagyatkozás, ez egy idegen kultúrában, idegen nyelvi környezetben ugyanúgy megvalósulhat. A te életedben volt 2 év tanulmányi út Bostonban. Ott ezt hogyan tapasztaltad meg?
Jezsuitaként tanultam, és egy licenciátus mastert csináltam teológiából Bostonba, a Bostoni Jezsuita Egyetemen, és bostoni jezsuitákkal laktunk együtt, több mint 100 jezsuita a világ több tájékáról. Így egyszerre azért idegen kultúra is, mégiscsak Amerika, mégiscsak más, de azért egyszerre jezsuita közeg, és ez mindig olyan megnyugtató, hogy annyi minden pont annyira ugyanaz, de már csak egy szentmisében, hogy szóról-szóra ugyanazok az imádságok, csak más nyelven. És akkor így, amit kint egyébként tanultam és tanulmányoztam, az a itthoni tapasztalataim, amit itthon én már előtte ifjúsággal foglalkozva a lelki gyakorlatvilágban, hogy lehet az Istenből valamit átadni, ennek mentem a szakmai hátterébe, és közben kicsit igyekeztem látni más szemszögből is a világot. Önmagában ez a Boston, azért ez nem teljes Amerika, ez csak egy icike-picike szelete, de mégiscsak az ottani kultúra, környezet, igen meglepő pillanatok voltak számomra, amikor vannak kérdések, amiben én kimondok egy mondatot, így hittel, egyházzal kapcsolatban, és ott azt mondanák, hogy liberális vagyok, itthon azt mondanák, hogy én konzervatív vagyok, ugyanarra a mondatra, és hogy akkor ezzel megküzdeni, hogy megtalálni, hogy ez nem liberális-konzervatív kérdéskör, hanem ennél összetettebb a világ, összetettebb, meg nem fekete-fehérek a dolgok. Sokat tanultam abból, hogy nem fekete-fehér az élet, és sokkal több irány, árnyalat, szín van. Abban is megnyilvánult ez, hogy nálunk hagyomány, hogy tanulás közben is valamit azért tegyünk, mert csak a tanulás, hanem valami szolgálat, és én azt a szolgálatot találtam, hogy a bostoni nagy kikötőbe jártam le a hatalmas tengerjáró 300 méteres hajókra, és ott lelkészség, egy ökumenikus lelkészség keretében találkoztunk a 20-24 fős legénységgel, beszélgettünk, hogy hogy vannak. Egy nagyon más világ, egy nagyon más belső működéssel, ahogy 9 hónapig ott összezártan élnek. Egész egyszerű beszélgetések ezek, csak szimkártyát adtunk el, hogy haza tudjanak telefonálni, és megkérdeztük, hogy hogy vannak. De ebben is egy olyan világnak egy olyan szeletét láttam meg, amit se előtte, se utána, amire senki nem gondol, és hogy lehet erre figyelni. És ez számomra fontos volt az egész amerikai tartózkodásban, hogy meglátni a világnak idegenebb szeleteit. Különösen kiemelném, hogy találkoztam olyan filmbeli, nagykönyvben leírt amerikai családdal, mint ahogy elképzeljük, és velük egy Halloween, vagy velük egy hálaadást átélni, hogy nem így, ahogy így egymásnak esünk időnként, hogy ezeket mit jelentenek, hanem nekik meglátni, hogy konkrétan abban a családban ez mit jelent. És az alapján elkezdeni értékelni, hogy hazahozzuk, ne hozzuk el, mit jelent. Ezek nagyon sokat formáltak.
Hazatérve az ifjúságpasztorációban találtad meg jobban, úgy gondolom, hogyha lehet így fogalmazni, a hivatásodnak a következő állomását. 2017 és 21 között a Miskolcon a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban voltál iskola lelkész. Ifjúságpasztoráció. Hogyha ezt a szót hallom, nekem mindig az jut eszembe, hogy mennyire komor, picit olyan negatív képet szoktunk a magyar katolikus egyházról festeni, és azt mondjuk előszeretettel hangoztatva, hogy kiöregedő az egyházunk, zömében az idősebb korosztály az, aki az egyházhoz, akár szentmiséken, akár különböző egyházi rendezvényeken képviselteti magát. Ugyanakkor nyilván látjuk azt, hogy egyre több oktatási, köznevelési intézmény kerül az egyház fenntartásába, vagy szerzetes közösségek fenntartásába. Ifjúságpasztorációban te mit tapasztaltál? Nyilván más egy ilyen közeg, szerzetesi fenntartású, de mennyire lehet ma, és mennyire tudja ma az egyház megszólítani a fiatalokat?
A statisztikák lehet, hogy tényleg rosszat mutatnak, de igazából, amikor én ott vagyok egy iskolában, és ott vannak a diákok, akkor nem érdekelnek a statisztikák. Akkor azt tudom, hogy itt van egy adag gyerek, bár egyházi iskola, még szerzetesi is, egy részük azt gondolja, hogy nem hisz Istenbe, akár még ellenálló is, de abban biztos vagyok bennük, hogy jók, és hogy van bennük mélyen valami nyitottság, keresés, életértelme. És abból aztán lehet ilyen nagy szöveket, hogy a transzcendens és egyebek irányába. És hogy igazából én sose azt kerestem, hogy mi a formája az ifjúság pasztorációnak, hanem azt, hogy hogy lehet átadni abból valamit, amit én megélek az Istennel kapcsolatban és együtt. És aztán még jobb, amikor arra rájönni, hogy igazából az előttem lévő diákok között már bőven van, akik ebből valamit megéltek. Hogy én nem megtanítom őt, hogy na, hogy kell imádkozni neki. Hanem szeretném megmutatni, hogy te, amit már megéltél Istennel, csak nem tudtad így nevezni, hogy nem így nevezted, nem így, az ott van benned, és még te is tovább tudod adni. És erre építve hoztuk azt a módszertant, elődeimre is építve, közösen más jezsuitákkal is építve, Szent János Bogár, Cserkészet, Regnum és más ifjúsági közösségek eszköztárára, hogy úgy csináljunk iskolai lelki napot, hogy az adekvát legyen azoknak a gyerekeknek, hogy így jó legyen. Nem úgy jó, hogy csak jó élmény, hanem hogy akkor van esélyünk arról mesélni, hogy az Istennel hogy lehet lenni, hogy ezt olyan formába adjuk, amiket ők képesek befogadni. És erre építettük föl, még a bostoni tanulmányom előtt már, és akkor Bostonban erről tanuló, és a fejlődés lélektani, és a hitfejlődés lélektani háttérrel megalapozva, tovább formálva aztán Miskolcon azt a lelki gyakorlatos világot, kultúrát, amit ott csinálunk, aminek az alapvető lényege, hogy diákok tartják a lelki napot a diákoknak, pár évvel idősebbek, ők vezetnek játékokat, beszélgetést, konkrét imákat is, mert tud egy tizedikes diák imát tartani egy nyolcadikosnak, ez abszolút helyén van, és mindig kézművességgel, mindig szimbólumokkal, mindig abból kiindulva, ami számukra befogadható.
Ebből született meg a másik könyved, amit itt tartok a kezemben, ugye Lángolt a szívünk címmel, ez egy gyakorlati kézikönyv lelki napok tartásához, ez bárki számára elérhető, akár interneten, akár más formában is használható. Használják?
Ebben mi összegyűjtöttük, igazából ez abból alakult ki, amit ténylegesen megvalósítottunk Miskolcon a gimnáziumban, valamint többször is, és igazából csak leírtuk mások számára is olvasható formában az, ami ennek a beleje, meg ahogy csináltunk, és a kézikönyv tényleg remélem, hogy olyanra sikerült, hogy kitépjük a pár oldalt, adjuk a diákoknak, és akkor felkészítés után tudnak már kisebb diáktársaikhoz odalépni, és igen, természetesen van ennek mobil változata is, mert úgy könnyebb olvasni és kísérni. És azzal a céllal készült, hogy amit mi megtapasztaltunk, kikísérleteztünk, hibáztunk is, nem mindegyik volt olyan jó, de természetes is. Nem egy lelki naptól fognak megtérni a diákok, és nem is ez a cél, hanem az, hogy időnként úgy csöpögtetve legyen valami olyan irány, ahol előre juthatnak, hogy ezt megmutatni másoknak is. És ezért készült a könyv, és a könyv mellett az Ignáci Pedagógiai Műhely keretében az országban több iskolában is jártunk, és valahol csak egy-egy alkalomra, valahol több alkalommal segítettük ilyen közösségek elindulását, ahol diákcsoportok élnek, hogy aztán más diákoknak valamit átadjanak abból a hitből, ami nekük is megvan, és hogy ebben megerősítsük a tanárokat, hogy erre képesek a diákok, a tanárok a diákokat, hogy képesek a diákok a többi diákot.
Talán nem ide kapcsolható, én mégis ide kapcsolom a gyermekvédelmet. Ez alatt a 4-5 év alatt, amíg Miskolcon voltál iskola lelkész, mennyire kötődik oda a gyermekvédelem? Azért hozom ezt ide most be, hiszen ha jól tudom, akkor pár éve elkezdtél lelki gyakorlatot tartani gyermekvédelemben dolgozóknak.
Miskolcon természetesen rengeteg diákkal foglalkozunk, ahol nagyon súlyos történetek is vannak, hoznak otthonról. És az volt a különleges helyzet Miskolcon, hogy elég hamar összeállt egy csapat, hogy azokat a problémákat akár diákok között, bullying és rengeteg minden bántalmazás, akár otthonról hozott, akár ne egy Isten, hogyha valamelyik tanár vagy akár szerzetes irányából történik, akkor ezeket ne egy ember oldja meg, mert nem tudja, hanem ezt lássuk rendszerben, és akkor összegyűlt egy csapat, iskolapszichológussal, gyermekvédelmi felelőssel, iskolalelkésszel, nevelési igazgató helyettessel, kollégium igazgatóval. És így hétről hétre összegyűltünk, és beszélgettünk konkrét esetekről is, természetesen jelzést is téve hozzá a jelzési kötelezettség, de olyan irányba is, hogy lehet közösen segíteni egy osztályt, mert egy bármilyen, tehát nem csak egy embert érint, hanem mindig közösséget is, és nagyobb kört. És amikor a mentálhigiénis lelki gondozói szakirány továbbképzést végeztem, ott is erre láttam jobban rá, hogy rendszerben hogyan lehet egymásra figyelni. És így kerültem bele a gyermekvédelembe, és ebben nekem nem is kifejezése teljesen szeretem, szakmailag is teljesen helyén van, hanem ahogy a szerzetesi irodának a stratégiája mondja, emberi méltóság stratégia. Mert hogy igazából az egész veleje, megint az, amit a egyházból próbálunk tanítani, hogy ha másikban én elhiszem, hogy ott van benne a jó, és nem ment az teljesen tönkre, akár elkövető, akár bántalmazó, akkor meglátni ezt a jót, és segíteni, hogy ez a jó növekedjék, és ne a másik növekedjen, és hogy lássuk meg így, tartsuk tiszteletbe egymás emberi méltóságát, nem csak diák és szülő között, hanem akár szerzetes-szerzetes között. Mindenhol, ahol nem egyenlő a kapcsolat, ott lehetőség van valamilyen hatalmi visszaérésre, egyszerűen tudja adni magát, és nekem ez mindig a kérdésem, hogy hogy lehet ezek a nem egyenlő kapcsolatok, lelkipásztor, még az átlag hívővel is egyszerűen rám másképp néz, mert pap vagyok.
Tekintély személy vagy.
Igen, és hogy ezzel ne visszaérés legyen ebből ne én olyan irányba rángassam, ami nem a növekedés, nem a gyógyulás, hanem ezt pozitívan, hogy lehet ebből a másikból a jót kihozni. És ezek a történetek kapcsán azért láttam elég nehéz történetet is, és kellett nekem is rendőrségi feljelentést írnom és gépeltem olyan történetben, ami gyermekkel történt a beszámoló szerint, hiszen nem kell nekem vizsgálni. Én csak jelzem, hogy itt valami történt, vagy valamiről beszámoltak. Ugye ebből láttam, hogy aki ilyen területen dolgozik, nem is feltétlenül egyházi egységnél, egyszerűen csak ő kapcsolatban van az Istennel, és kapcsolatban van nagyon sötét és szomorú történetekkel, abban nagyon nehéz egésznek maradni, és egyszerre meglátni a gonoszt is, és meglátni benne az Istent is. És akkor jött így a gondolat másokkal együtt, hogy tartsunk olyan lelki gyakorlatot, ahol akik gyermekvédelemben dolgoznak, és találkoznak nagyon szörnyű és nagyon gyönyörűséges dolgokkal, és nagyon ott van jelen az élet, az ember és az Isten, ezzel segítsünk nekik valamit kezdeni.
Néhány perccel ezelőtt elhangzott az a mondat tőled, hogy ugyanarra a mondatra Bostonban van, aki azt mondta rád, hogy konzervatív vagy, van, aki azt mondta, hogy liberális vagy. Te minek tartod magad?
Nem jók a kategóriák az ilyenek. Pláne nem a fekete-fehér, pláne nem, hogy egymásnak lehet így ütni, és akkor egymás fejéhez vágjuk. Én nem tudom, mi vagyok. Mint jezsuita, elég sokan egyből rám sütnék, hogy liberális és újító, és már gyanús is, mások meg ezzel örülnek, hogy újító is, és de jó. Én azt tudom, hogy szeretném azt minél inkább megtalálni, hogy egy jóisten ma mit mond. Ezt egységben a Római Katolikus Anyaszentegyházunkkal betartva szabályok és hallgatva a hierarchiára akkor is, amikor ez időként nem könnyű, és közben mégis meglátni, hogy ez sokkal-sokkal nagyobb, szélesebb és színesebb, mint amit hétköznap mi szoktunk gondolni. Nagyon sok tekintetben azt gondoljuk, hogy az egyház így lezárva, és ezt mondja is véglegesen, és kiderül, hogy jobban megnézzük a tanítás is, gyakorlat is, az eredeti hagyomány is, ebben sokkal több mindent megenged, sőt mutat, és szeretne mutatni a Jóisten szeretetébe, és én ezt keresem. És ez időnként fal közelébe vagyok, néha talán neki is ütközök, szerencsére egységben vagyok erőgyáraimmal, püspökömmel, megvan annak a módja, hogyha véletlen esetleg, és lehet, hogy lesz olyan, hogy átlépem a határokat, akkor megmondják, hogy na, ez már itt a határ, de azon belül keresni azt, hogy ma az Isten hogyan van jelen, mert az Isten országa köztünk van, és ezt megmutatni, én ezt keresem.
Jól érzem a szavaidból, hogy egy szemléletmódváltásra lenne szükség a katolikus egyházon belül?
Nagy szavak ezek, és valami olyan lenne, hogy akkor én mondom, hogy a másik ezt csinálja, vagy azt csinálja, vagy a szervezetnek így kell csinálni. Én ezt nem tudom. Én azt tudom, hogy én magamnak kell növelnie magamban az Istennel való egységet és szeretetet, egységben tanítással, és azt szeretném élni, és növeszteni, és engedni, nőni, és abból hátra születik valami, és abból hátra mások is belekapcsolódnak.
Amit így most nekem átjött, és érzem a szavaid mögött, hogy sokkal nagyobb nyitottságra van szükségünk, és hogyha változást szeretnénk, azt először saját magunkon kell elkezdeni.
Abszolút, de ne is magunkba se változást akarjuk. Szeressük az Istent, próbáljuk meg engedni, szeretni magunkat. Nem feladatokkal, ezt kell csinálnom, azt kell csinálnom, így kell, úgy kell, mert akkor lesz ez, meg az akkor fog szeretni, ha... Isten szeret és kész. És ez de jó lenne, és ez is ne is próbáljuk, de jó lenne, ha tudnánk megengedni ebből magunknak valamit, és abból majd következnek változások, abból majd következik a magunkon kezdés, abból majd következik akár rendszer szintű, akár tanításban nagyon sok minden lehet majd változtatni, és talán kell, nem tudom. Találjuk meg, engedjük megérintődni a ami az egésznek a szíve, hogy Isten van és szeret, akkor is amilyen vagyok, sőt pont úgy, amilyen vagyok.
Kedves hallgatóink, Elek László jezsuita szerzetessel Papp Ildikó beszélgetett.
Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a munkámkat, az életemet is megmentette a házasságunkat.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Südi György közgazdász bevezető szavait hallhatták, aki egy hitmélyítő csendes nap meghívottjaként beszélt az zuglói evangélikus templomban. Hallhatják műsorunkban is, ahogy elmondta, Jézus miként munkálta élete megújulását annak minden területén súlyos összeomlása, pánikbetegsége nyomán is. Jézus szavában gyógyító, szabadító erő van. Tamási Tamás lelkész áhítata szintén ebben erősít meg minket. Végül egy rövid interjú részletben Gazdag Zsuzsanna lelkész újságíró tanúskodik arról, hogy őt hogyan szólította meg Isten. A felvételeket a Magyar Evangélikus Rádió Misszió készítette. Következőkben Südi György közgazdász tanúságtételét hallhatják.
A kismar azt tudja, jó nekem milyen nehéz itt állnom. Úgy született, édesapám itt van, hogy talán 20-valahány hangzót nem tudtam kimondani. Ami elég komoly, és így elég nehéz azért a kommunikáció. Amíg más fiúk jártok focizni, addig én szépírást tanultam, ami elég cikis dolog, fiúként ugye betűket másolni. Logopédushoz jártam, beszédművelőhöz jártam, felnőtt koromban pszichológushoz jártam. Emiatt, hogy leküzdjem azt, hogy emberekkel ki tudjak állni. Volt olyan, hogy amikor már vállalkozó voltam, hogy ki kellett jönni a tárgyalásra. Képzeljük el, hogy el akarom adni saját magam, és nem tudok megszólalni. Nem tudom, van itt vállalkozó esetleg, hogy mennyire kellemetlen, persze nem is lett bele semmilyen munka, és egyszer szó nélkül ki kellett mennem. Volt, hogy elő kellett adnom 80 embernek, beszállítónak, beszerző voltam, tehát ilyen beszállítókat tárgyaltam, és kiálltam a beszállítók elé, akik ugye fel kellett rám nézniük, hiszen én vagyok a beszerző, és annyit tudtam mondani, hogy nagyon köszönöm, és le kellett ülnöm. És nem tudták, hogy mi történik, mert egy öltönyös, elegáns üzleti alkalman nem ez a szokási megnyitó beszédként. És akkor végig is egy egész életem egy olyan szörnyű stresszforrás, hogy azért imádkoztam minden alkalommal, hogy tudjak beszélni. És nagyon nehezen ment. A dadogás, hadarás, sejpítés, az a három így azért együtt nem jó. Főleg ugye, hogyha ha az ember ugye dadog és hadar, akkor képzeljük el, hogy milyen az, amikor az ember beindul, aztán ugye megáll, mint amikor kettesre húzatunk egy autót, ugye? Hogy így felpörög, aztán akkor mindig lefullad. És Isten legnagyobb csodája, miből élek? Tréner vagyok, abból élek, hogy oktatok. Kiállok, előadásokat tartok, van, amikor több száz emberre is saját rendezvényünk van, a saját kategóriánkban piacvezetők lettünk abban, hogy tárgyesetünket tanítok. De ezt úgy teszem meg, hogy minden alkalommal el szoktam térdelni ott a teremben, amit önök a részt vevek, és elkérem Isten áldását, hogy meg tudjak szólalni. és aztán megadja Isten. Szóval hiszünk-e a csodákban? Felteszi a kezét az, aki hisz a csodában? Jó, ezek után mondjuk, aki nem teszi fel a kezét, az mondjuk gyanús. Tehát némi ráhatás ez így történt. De hogy tényleg át tudjuk élni azt a csodát, hogy Isten megtart bennünket. Elég azért a te kegyelmed. Nagyon tetszett ez az ige, hogy sok minél aggódunk, de csak egy dologra van szükségünk. Én nagyon örültem annak, hogy tudok beszélni, és hogy sikeres vállalkozó vagyok. És eljött egy olyan pontja az életemnek, amikor eltávolodtam Istentől. Hiába tértem meg, nem volt élő kapcsolatom Istennel, főleg nem Jézussal. Mert Istennel ugye van kapcsolatunk, hiszen ő teremtett minket, de hogy Jézussal van a élő kapcsolatunk, hogy megváltott minket. És Istennel megvolt, de Jézussal nem. Túlvállaltam magam, túlhajtottam magam, a saját erőmmel támaszkodtam, és saját magamban bíztam. És éppen rám szakadt egy olyan szörnyűség, amit úgy hívnak, hogy pánikbetegség. Tegye fel a kezét, aki vagy volt ebben, vagy ismerése kapcsán ismeri a pánikbetegséget. Fú, ez nagyon sok. Na, hát én nem ismertem előtt a pánikbetegséget, és majdnem ráment az életem. Ugye úgy indult, és az a szűnye a pánikbetegség, hogy egyik perc a másikra érkezik, ráadásul pihentem egy fárasztó nap után, és egyszerűen úgy éreztem, hogy megfulladok, és nem tudtam, hogy mi történik. Kaptam levegőt, kapkodtam utána, és biztos voltam, hogy meg fogok halni, és kerestem, hogy élő embert legalább fogja meg a kezem, vagy valamit csináljak. És elindult egy olyan szörnyű időszak, hogy egész egyszer attól féltem, hogy minden alkalma, hogy meghalok. Ami nagyon nem is félelem a jószom, hanem a rettegés. Volt olyan pánikrohamom, hogy feleségem ott volt velem, hogy nézett rám, és így fogta a kezemet, hogy vagy próbáltam bárhova rohanni, és nagyon féltem, hogy meg fog fulladni, ami egy elég gyötrelmes halál. Ezért határoztam, hogy ha ilyesmi menne, akkor öngyilkos leszek előttem. És végig gondoltam azt, hogy mi lehet a leggyorsabb megoldás. Ugye, hogyha kés, szívembe szórom, vagy sikerül, vagy nem. Vegyek pisztolyt, attól féltem, nem az eredményétől, hanem hogy esetleg megtalálva gyerekek, és kitaláltam, hogy kiválasztottam egy kalapácsot, ide jutottam, egy erős kalapácsot, hogyha úgy érzem, hogy rám jön ez, hogy meg fog halni, akkor még a fulladás előtt az a kalapácsot intézem el magam, és az ágyam alatt tartottam. Voltam, megkértem a feleségemet, és képzeljek egy ilyen kérés kap a férjétől, hogy ha nincs elég erőm, akkor te jöjjél meg. Hát sírva fakadt abban a pillanatban, hogy ő erre nem képes. És mit lehet ilyenkor csinálni? Az ember ugye rohan fűhöz, fához. Ugye Asszák királynál van az ige, hogy már nagybeteg volt, de az orvosokhoz rohangált, és nem az urat hívta. Ami nem baj, mert az orvosok kellnek és megmentenek minket, és én is elmentem orvoshoz, és felé gyógyszereket. Különböző ilyen benzó, dia, zepidenek, ha jól mondom. Nem is mondom a nevét, nem is baj, nem emlékszem. Ezt a különböző itutot kaptam, és az a gond ezekkel a gyógyszerekkel, hogy egyrészt nem hatnak rögtön, kettő, a mellékhatása gyakran ugyanaz, mint amiért az ember szedi, tehát ugyanúgy rosszul voltam tőle, és a harmadik, hogy hozzászokunk. És én hozzászoktam, gyógyszerfüggő lettem. Próbáltam letenni a gyógyszert, és körülbelül fél óra, egy óráig bírtam. Zakomban minden zsebében voltam ilyen gyógyszer, és volt, hogy próbáltam dolgozni, és amíg a tréninget tartottam, és adtam egy munkát a többieknek, én elővettem, és gyorsan elmorzsoltam a fogaim közt egy nyugtatót, mert éreztem, hogy a pánikroham is, akkor ki kell mennem onnan. Egyre több gyógyszert szedtem, és ott tartottam, hogy gyakorlatilag esztetötte ki az életemet. Kérdeztem Gyurit, hogy itt van velem a fiam, hogy mire emlékszik ebből a korszakomból. És azt mondta, hát, hogy nem voltál jól. Jó, köszönöm, ezt mondjuk tudom. És még nem dolgoztál. És még mit tudott végül? Hát, hogy semmit nem csináltál. És tényleg így volt, egész nap a pizsamában ültem, imádkoztam, sírtam, feleségem nevelte a három gyermeket, édesapám nyugdíj után átvette a céget, hogy a cég tudjon működni, és próbáltam túlélni. És akkor elindult bennem egy olyan folyamat, hogy Isten sorra rám helyezte a bűneimet. Egész elképesztő módon minden pánikrohamnál valami előjött bennem, hogy valami olyan dolgot elkövettem, amitől eltávolodtam Jézustól. Például loptam az korábbi munkahelyemen. Biztos, hogy nincs senki ilyen, én ezt megtettem. Felhívtam 10-valahány éve később az ügyfelemet, és elmondtam, hogy mit tettem. Teljesen ledöbbent. Elmondtam, hogy én akkor loptam. Megnéztem más nőket. Ilyenekre nem szoktunk beszélni keresztény alkalmakon. Nem csaltam meg a feleségem, azért hálás vagyok, de igen, gondoltam rá. És oda mentem a feleségemhez, és elnézést kértem tőle, és megbeszéltük. És a házasságunk új erőre kapott, és most szerelmesebb vagyok bele, mint előtte. Hogy a feleségem mondta, a betegség megmentette a munkámat, az életemet, és megmentette a házasságunkat.
Lélekhangoló.
mindig az mocorgott bennem, hogy vajon miért vagyok beteg? Hívő ember miért beteg? Ugye, hogy valami rosszat csinálta, nem vagyok elég hívő, Isten megbüntetett. És ezt kerestem magam, vagy kérdeztem a nővéremtől, mit olvasok a Bibliából, és mondta, hát a Jób könyvét nem ajánlja, mert az nagyon súlyos ilyen betegeknek van, és nagyon súlyos ilyen betegek, hát persze rögtön akkor Jób könyvével kezdtem, és végig küzdöttem, hogy vajon miért hagyja ezt Isten, miért súlyt ezzel a betegséggel, hogy mit csináltam rossz, egy hívő ember hogyan lehet ilyen beteg, hiszen mindig azon bennünk, azok a happy keresztény dolog kicsit, hogy a hívő embernek az élete csupa áldás, csupa jó, és hogyha valami rászakad, akkor azt gondoljuk, hogy a biztos egy bűnös ember, biztos, ami rosszat csinál, biztos milyen nyomorult, én meg nem így vagyok. Egyfolytában az igét tanulmányoztam, akkor soha életemben nem olvastam annyi igét, mindenhol ki volt plakátó, vagy posztitra például egy ige, a telefonom mindenhol az volt, edzés közben mindenhol azt olvastam, az volt a fülemben, ha elmentem futni, vagy elmentem gyalogon, akkor is. És vissza kellett találnom a megtérés után Jézushoz, hogy mi az életem alapja, hogy nem a saját cselekedeteim, hanem az, hogy megváltott ember vagyok. És ha megváltott ember vagyok, akkor elég jó vagyok, nem a saját erőmből, hanem Jézus kegyelméből. És Jézus szeret, és ő nem akar büntetni engem, hanem hagyta azt, hogy a saját fejem után menjek, és ez a pánikbetegség, a fizikai életem, hogy túlpörgettem magam, és a lelki életemnek a hiánya volt a következménye. És úgy képzelem el én Isten, mint egy nap, hogy ő mindig süt. Én sosem fogja azt, hogy büntetésből nem fog sütni, vagy az árnyékban maradok és elkülönöm, vagy kimegyek a napra, és ő mindig vár, mindig ott van az önök napsütése. Átéltem azt a, megvan az a szólás, hogy még az árnyékától is fél, ez a közmondás. Olyan mélyen voltam, hogy amikor kimentem gyalogolni, akkor mindig néztem hátra, mert ijesztett az, hogy követ az árnyékom. És akkor úgy éreztem, hogy megbolondulok, hogy ezért már nem tudtam, hogy ez nem normális, a közgazdász vagyok, azért valahogy nem normális a saját árnyékom, szó szerint rettegek. És tudom jó, hogy vannak a benzozombik, akkor utána olvastam, hogy a legtöbb ember hozzászokik ez a gyógyszerhez. Olyan szinten szokik hozzá, hogy nem tudja letenni, és hogy egyen jobb adagot kell tenni. És amikor ideig eljutottam, hogy ugyanúgy vannak pánikrohamok, sőt, hozzászoktam a gyógyszerekhez, de éreztem azt, hogy Istenhez tudtam közeledni, Jézushoz tudtam közeledni, eljutottam arra a pontra, hogy van az ige, hogy inkább kerüljünk a mennyországba csonkán és sátán, mint két lábbal a pokolban, a gyehenne tüzére. Eljutottam odáig, hogy nem a gyógyulás a lényeg, hanem elfogadom Istentől, hogyha kell, életem végéig maradok ilyen pánikbeteg, de az, hogy visszataláltam Jézushoz, az sokkal fontosabb. És hálás lettem a betegségért, mert végig gondoltam azt, hogy jó, most majd egészségesen, jó menő vállalkozóként, de végül pokolra jutok, hát az egész életem akkor semmit nem ért. És hálás voltam a betegségemért. Azt hiszem, ez volt az első lépés a gyógyulásomhoz, hogy hálás voltam azért, hogy Isten ezzel a betegséggel, a szenvedéssel megszólított engem. Van egy ige, hogy megpróbáltalak a nyomorúság koholjában, én ezt éltem át. De az aranyat is ugye így művelik, hogy megtisztítják a salakanyagot, és utána kijön az arany. Viszont a rohamok nem múltak el, de volt annyi hitem, és akkor előjött egy este, és emlékszem, hogy másnap volt ráadásul pont a választás, én felügyelő vagyok Pest Erzsébeten, tehát bocsánat, beiktatásához szólnom kellett, de annyira mélyen voltam, mert előző este beszélgettem egy hívő pszichiáter, és azt mondta, hogy ez már nem normális, hogy egyre többet szedek, az állapotom nem javul, be kell feküdnöm a zárt osztályra, a kórházra, és igenis készüljek arra, hogy kórházra fogom tölteni a következő hónapjaimat. És az annyira kiakasztott, hogy nem jó szóra, de annyira lehetett, hogy itt vagyok, pedig tudom, hogy Isten szeret, hogy elhatároztam, hogy Isten, tudom, hogy te erősebb vagy. Rá volt írva, emlékszem a frontír, hogy Isten erősebb nála. Ráírtam itt tóla, hogyha beveszek egy gyógyszert naponta többször, tudatosan ez bennem. És elhatároztam, hogy Istenhez imádkoztam, és azt mondtam, hogy tudom, Isten, hogy ha te akarod, elfogadom, hogy ha nem, mert nem minden keresztény gyógyul meg egy betegségből, de ha akarod, akkor eltbeni tőlem ezt a gyógyszert. Te erősebb vagy mindennél. És másnap reggel nem vettem be a három vagy négy különböző gyógyszer közül egyiket sem. És nem volt pánikroham, és nem volt elvonási tünet. És átéltem azt az isteni csodát, amit később elmondtam a pszichiáteremnek, és azt mondta, hogy ez fizikailag nem lehetséges, hogy egyik napról a másikra Isten elvette tőlem a gyógyszert is, és a betegséget is. Senkinek sem ajánlom ezt a drasztikus megoldást, hiszen tudjuk jó, hogy nem ez a jó út, és áldásra gondolok azokra az orvosok, akik segítettek. De higgyük el, hogy Isten megteheti ezt, hogy van ilyen szabadító Istenünk, hogy meg tudja ezt tenni. Amikor kérdeztem a pszichiáteremtől, hogy mikor fog tudni dolgozni, hogy hány hét, azt mondta 4-5 év. 4-5 évig tartom még az ilyen lecsengés. És sok éven keresztül is, most is néha előjön még az. És István, itt van egy mementóként előttem, hogy ha túlhajtom magam, ha eltávolodok Istentől, ha keveset alszom, túl sokat dolgozom, akkor nem vagyok jól. De most már hálás vagyok ezért, mert itt tudtam Istenhez visszakerülni. Mi az emberben nekem a tanulság? Az egyik az, hogy azért voltak előjelek. És azért hagyom mindenkinek szeretettel, hogy ha úgy érezzük, hogy nagyon a saját fejünk után megyünk, hogy mindenünk megvan is, saját magunknak tulajdonítjuk, akkor ez egy rossz út. Én elkezdtem például 3 naplót vezetni, korábban nem. Nagyon hálás vagyok azért, hogy bármi kis dolog, ami történt, és az a 3 napló például megtart, ezt is tudom javasolni. Volt mellkasi szorítás, ugye ez még nem a szívvel függ össze, hanem a bolygó ideg megbolondul, de ugye a mellkasi szorítás az már egy elsője. Az ember rosszul alszik, az is egy jel, hogyha ha a székete nincsen rendben, a gyoma nincsen rendben, de sok olyan jel volt, amire csak azért mondom el, hogy érdemes odafigyelni, mert hogyha ez egyszer beült, akkor több éven keresztül marad az emberrel. A másik ilyen tanulság nekem az volt, hogy vannak segítőtársak, hogy érdemes olyan embereket keresni, lelkészeket, szakértőket, akik keresztény szakértőket, keresztény pszichológus, keresztény pszichiátert, akik tudnak ebben segíteni, én is tudok ajánlani, mert igenis nagyon fontos az, hogy az ember lássa magát kívülről. És érdemes a családtagokra is lehet támaszkodni. Én átéltem azt, hogy milyen az, amikor a feleségem mellettem van egy ilyen alkalommal is. És a legfontosabb, hogy érezzük azt, hogy Jézussal kapcsolatunk van. Van egy olyan ige a Bibliában, hogy, és nagyon sokszor van az, hogy kiáltsál hozzám, ugye, hogy kiáltok hozzá, énekeljük is. Volt-e már olyan, hogy kiáltottunk Istenhez? De nem az, hogy imádkozunk, nem az, hogy félhangosan, hanem, hogy Istenem, segíts meg! Volt-e már annyira mélyen, hogy nem érdekel az, hogy ha a szomszédod meghal engem, nem érdekel az, hogy ez tök ciki, hogy térdelsz, és így kiabálsz Istenhez, hogy ennyire Istenre tudunk csak bízni magunkat. Dávidnál olvassuk azt, hogy hazament, és a harc előtt megerősítette magát az Úrban. Nem tudom, nézek most valamiért ide, hogy jól mondom-e, hogy megerősítette magát az Úrban, és akkor volt erre pont egy prédikáció, hogy vagy mit jelent ez, hogy megerősítette magát az Úrban. És mondjuk, hát tudom, amit jelent ez, hogy azt érezzük, hogy visszáll a Jézussal a régi kapcsolatunk. Éreztem azt, hogy a Szentlélek betölt. És az nem az a karizmatikus, hogy fú, hogy amikor szoktunk hallani, hogy akkor a Szentlélek ránk száll, de hogy érezzük azt, hogy Jézus lelke bennünk van. Én éreztem is, amikor a gyerekeim oda bújtak hozzám, akkor nagyon furcsa volt édesapaként. Először imádkoztam azért, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van. Azért imádkoztam, hogy Istenem, adj nekik is ebből a Szentlélekből, ami bennem van, hogy ők is meg tudják ezt tapasztalni a saját gyerekeim. Én erre biztatok mindenkit, hogy ha bármilyen mélyponton vagyunk, az első ne a gyógyulás legyen, az első ne az legyen, hogy megkapjuk azt, amit szeretnénk, hanem az első az, hogy járítsuk vissza Jézussal kapcsolatunkat. És legyünk hálásak azért, hogy megkapjuk ezt a bármilyen nyomorúságot, hogy amíg élünk, kapjunk egy észhesztérítést, utána már késő lesz. A második pedig, hogy igenis vannak csodák. És igenis át tudjuk élni azt, hogy én el tudtam mondani ezt a dolgot, át tudtam élni azt, hogy Isten megszabadított ebből, és hiszem azt, hogy erre mindenkinek van lehetősége, hogyha hívjuk Istent. Köszönöm.
Üdi György bizonyságtétele után Tamási Tamás evangélikus lelkész áhítatát osztjuk meg. Márk evangéliuma első fejezetének 27. verse. Amikor Jézus meggyógyította a megszállottat, az emberek megdöbbentek, és ezt kérdezgették egymástól. Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. Régebben, bőjt idején az emberek szokásaiban sok minden megváltozott. Ebben az időszakban elhagyták a húsevést, megtartóztatták magukat bizonyos dolgoktól, egy kicsit másképp éltek. Arra gondolhatnánk, hogy mindez csak értelmetlen hagyomány, kirótt kötelesség, sőt sokszor öncélú magamutogatás, valamiféle érdemszerzés volt csupán. Talán ilyen is volt. Mégis érdemes elgondolkozni ezen, hiszen így lelünk rá a böjt igazi értelmére. Böjtben ugyanis azért teszünk félre bizonyos dolgokat, hogy ez alatt a 40 nap alatt semmi ne zavarjon bennünket a Jézusra figyelésben. A böjti időben különösen is Jézusra kell figyelnünk, és arra, amit ő szeretne adni nekünk. És Jézus az ő igéjét, evangéliumát akarja adni, mert az ige, az ő szava gyógyító szó, és nekünk erre van szükségünk. Azt olvassuk, hogy Jézus szavának hatalmán megdöbbentek az emberek, amikor gyógyított vele. Jézus szava, hangzó igéje, ma is gyógyító hatalom, de ezen csak azok döbbennek meg, akik nem hisznek benne, A hívő ember boldog tapasztalata, hogy ahol ma Jézus szól, ahol ma az ő szavát hirdetik, ott mindig gyógyulás támad. Ott ma is démonikus bilincsek oldódnak fel, ma is megszállottak szabadulnak meg betegségeiktől, szenvedélyeiktől, ma is lelkileg, szellemileg megkötözöttek jutnak hitre. Az ő szavára ma is emberi életek változnak meg és kerülnek vissza a helyes kerékvágásba, abba az irányba, ahol Isten szeretné látni őket. Ez az igazi gyógyulás. Amen.
Ó Jézus, megváltom, nincs senki olyan, mint te. Minden napon magasztalom, szereteten nagy voltad. Vigaszom, oltalmam, menedékem várom, ami vagyok, egész való, téged szomjas, téged
következő percekben Gazdag Zsuzsanna lelkészt, újságírót kérdezem.
Neked milyen módon és mikor vált fontossá Isten, illetve Jézus Krisztus? Mit jelentett az életedben korábban?
Nem hívő családból származom. Ugye 72-ben születtem, és 83 vagy 85? 85-nek kellett lennie. Akkor jött levél a Fasori Evangélikus Gyülekezetből, hogy lehet jelentkezni konfirmációra. Elmentem konfirmációi oktatásra, nagyon megszerettem ott, meg jól éreztem ott magam is, végül is így kerültem az egyház közelébe, és így maradtam a gyülekezetben. Aztán volt egy kis kitérő 18-19 éves korom körül. Ez az az időszak, amikor az ember felteszi a kérdést, hogy van-e Isten, vagy nincs, ha van, akkor mi a dolga Istennel, vagy hogy viszonyuljon hozzá. Tehát ez az egész istenkeresés kamaszkoromban került igazán előtérbe, vált személyes kérdéssé. A megtérés az egy osztálytársamhoz köthető. Én az Eötvös József gimnáziumba jártam. Útban az otthonomtól a gimnázium felé van a Ferenciek terei katolikus templom, és egy osztálytársam ott imádkozott egyik reggel, nem sokkal azelőtt tért meg, és ott imádkozott, hogy legyen valaki még az osztályban, aki megtér, és akkor léptem be én a templomba, és utána beszélt nekem Jézusról, ő is, meg a nővére is, és aztán így szépen lassan, fokról fokra én is eljutottam egy ilyen személyes Isten élményre, vagy találkozáshoz Istennel. És a teológia volt ezután a következő lépés, azért, mert azt éreztem, hogy ha már Istennek adja át az életét az ember, akkor csinálja ezt teljes szívvel, és egyfajta gyermeki naivitással azt gondoltam, hogy ez csak úgy lehetséges, hogyha az ember elmegy teológiára. És végül is hát így lettem evangélikus lelkész.
A teológia évei alatt mi változott a hitedben? Mi az, ami tovább segített téged az Isten kapcsolatodban?
Érzelmi alapon közelítettem meg Istent, meg a hitet, és a teológián, ugye, mint tudományt vizsgáltuk a teológiát, és az egész kicsit szárazabbá vált.
Attól függetlenül az ember otthon, vagy a saját gyülekezetében ezt kiegészítheti az érzelmi résszel, nem?
Igen, hát nagyon fontos szerintem egyrészt a személyes megtérés, de másrészt, hogy milyen emberi kapcsolatok és milyen közösség van egy adott gyülekezeten belül. Utólag visszanézve azt gondolom, hogy nekem azért sem sikerült annyira mély kapcsolatokat kialakítanom, mert így eléggé visszahúzódó vagyok, és én nehezebben nyitottam az emberek felé. Tehát ennyiből mondjuk segített az, hogy az újságírás felé fordult a figyelmem, mert ott muszáj volt idegeneket megszólítani, meg kommunikálni. A mai fejjel azt mondanám, és minden lelkésznek és minden gyülekezeti tagnak azt tanácsolnám, hogy tényleg erre a fajta nyitottságra vagy közösség kialakítására törekedjen, tehát hogy legyenek beszélgetések istentisztelet előtt vagy után, vagy szeretett vendégségeken.
Újságíróként is dolgoztál az evangélikus egyházban. Miről írnál most, hogyha újraírhatnál, és mit adnál most át leginkább a világnak?
Ez egy jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés. Interjúkat mindenképpen szívesen írnék még, tehát pont az előzőekben elmondottak miatt, a találkozás lehetősége miatt, meg hogy mások is megismerjenek életutakat, sorsokat, hit kérdéseket, vagy válaszokat, amit más ember megtalált. Egyébként mentálhigiénével is foglalkoztam, amit úgy lehetne lefordítani, lelki egészségvédelem, és azóta is nagyon érdekel az ember lelke, az öröme, a bánata, a szenvedése, a sebei, tehát szívesen foglalkoznék ilyen kérdésekkel. Illetve az egyházban is azért a lelkészek között sok probléma van, elakadás, sebzettség, házassági problémák, kommunikációs problémák, vagy akár lelki eredetű betegségek, zavarok, gondolok itt mondjuk a depresszióra. Lehet, hogy ezekről is jó lenne beszélni őszintén. Minden ilyen kérdésben ugye az a nehéz, hogy mennyire legyél őszinte. Tehát soha ne kíméletlenül, de annyira mégis, hogy ne higgyük azt, hogyha egy problémáról nem beszélünk, akkor az nincs is. Tehát olyan szinten legyünk őszinték, vagy azért, azzal a céllal legyünk őszinték, hogy az a javulást, a gyógyulást és az előrehaladást szolgálja, és segítséget jelentsen, semmiképpen sem ítélkezést, szeretetlen kritikát, vagy a másik földbe döngölését.
Te hogyan imádkozol másokért, és mit gondolsz gyülekezetekre, lelkészekre tekintettel? Mi jut eszedbe, mit kérsz számukra?
Nagyon fontos lenne, hogy az egyházban a gyülekezeti tagok tényleg imádkozzanak a lelkészekért és a gyülekezeteikért, mert nem csak egy szervezet, egy gyülekezet vagy az egyház, hanem egy szellemi-lelki közösség is kell legyen, és hogy tényleg Isten lelke kiáradjon, és Isten munkálkodjon, és áldja meg a lelkészeket, áldja meg a presbitereket, de minden egyes gyülekezeti tagot, hogy azt érezze bárki, aki már oda tartozik egy közösségbe, hogy ez az ő szellemi-lelki otthona, és neki jó itt lenni, és ez annyira vonzó legyen, és annyira sugárazzon kifelé, hogy ne csak megtartsuk azokat, akik már ott vannak, hanem mások is akarjanak hozzánk csatlakozni és velünk lenni, mert azt látják, hogy itt lenni jó, és itt épülhetünk, itt gyógyulhatunk, itt megélhetjük, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeretet.
Kedves hallgatóink, egy megdöbbentő, Isten hatalmáról tanúskodó bizonyságtételt hallhattak Südi Györgytől. A zuglói csendes napon készült felvétel után Tamási Tamás áhítata szintén Jézus szavának gyógyító hatalmáról szólt. Majd Gazdag Zsuzsannát ismerhették meg egy rövid interjú keretében. Újra hallgathatják, ajánlhatják másoknak is felvételeinket, rádiós anyagainkat. Megtehetik ezt a misszió.luterán.hu címen található honlapunk rádió menüjéből, illetve kereshetik műsorainkat a Spotify-on Lélekhangoló néven, YouTube csatornánk pedig Evangélikus Missziói Központ néven található az interneten. Az Evangélikus Rádió Missziónak a következő számra küldhetnek SMS-t 0620-620-3679. Most további jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk. Peace out.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.